Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várok akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a 18. század végén, de főként a 19. század elején nagy mértékben megváltozott a haditechnika, és ugyanakkor ennek stratégiája is. Az erődítmények nagy területet foglalnak el, és csillag alakú erődítményrendszerek készülnek. Az erdélyi bástyás várak fejlődése a 18. század második felében az aradi várral befejeződik. Témánk a 18. századi határvidék. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonja előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Köszöntöm a hallgatókat és a szerkesztő urat, és itt szeretném elmondani, hogy azért beszélünk erről a határvidékről, mert ebben az időszakban alakult ki itt a Duna mentén egy ilyen osztrák és török birodalom közötti balkáni találkozási vonal, és ez a terület többször gazdát cserélt, hol az osztrákok, hol pedig a törökök uralma alatt volt, és ezért lévén, hogy itt volt egy természetes határ a Duna, erődöket is emeltek azért, hogy ezt még megerősítsék, tehát ez a terület mindenkinek nagyon fontos volt.
Keresztes úr, szokásunk szerint ma is tartsuk meg az emlékeztetőt, melyben a kiegészítésekkel foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk lényegét.
Legutóbb arról beszéltünk, hogy ugye a bástyás várak Erdély területén is elterjedtek, szó volt Gyulafehérvárról, Nagyvárad váráról, de ezeknek a váraknak dél-erdélyi területen is volt egy képviselője, például a Fogarasi bástyás várról is beszéltünk. Ennek az építése lévén, hogy egy középkori vár köré építették ezt a bástyás várat, ez 1623-ban kezdődött el Bethlen Gábor idejében, és ezt a munkálatokat a következő fejedelmek is folytatták, tehát első Rákóczi György alatt is 1642 és 44 között is itt még építkeztek, és az erdélyi fejedelmek, miután megerősítették ezt a várat, kialakítottak itt ezt a bástyás rendszert, akkor például első Apafi Mihály ide tette át a székhelyét, és később ez a vár már 1695-ben az osztrákoknak a kezére került, és itt alakult ki egy csillag alakú bástyás vár, és megőrizte a belső történelmi várnak a falait, és ezen kívül építették meg ezeket a tüzértornyokat, és füles bástyákat építettek ezeknek, ugye itt négy bástyáról beszélünk, három hegyesszögű és egy tompaszögű bástyáról, ezek ilyen füles bástyák, ezek a fülek mögé helyezték el a kazamatákat, ahol lényegében elhelyezték a falak védelmére az ágyukat. Alsó Rákoson és Aranyos megyesen is épültek a 17. században bástyás erődövek, és ezek az 1600-as években épültek, például az 1661-es török támadást is az Aranyos megyesi falak kiállták. A bástyákat viszont 1717-ben az osztrákok szétrombolták. Nem csak ezeken a részeken, hanem például az erdélyi, mondhatjuk úgy, fővárosban, Szebenbe is építkeztek, bástyás várakat alakítottak itt is ki a középkori vár köré, megépítették a Szoldis bástyát 1622 és 27 között, ez egy nagyon erős építkezés volt. Nagy bástyát építettek, ennek az oldalai több mint 60 méter hosszúak és 9 méter magasak, vastagsága pedig eléri a 2 métert is. Nagyon erőnyös pozícióban építették meg ezt a bástyát, mert védi és fedezi a falakat. Tehát ezeknek a bástyáknak az volt a lényege, hogy minél távolabb tartsák az ellenfelet a faltól. Olyan városok köré is, mint például Megyes, itt is megépítettek bástyákat, 6 új bástyát építettek, a 17. században megépítették 1621-ben az Ekes bástyát, ugye itt a kapuvédelmére, majd 1632-ben a Kovácsok bástyát, 37-ben a Forkes bástyát. Ezek mind ilyen ék alakú bástyák, és végül megépítették egy félkörös alakú tüzértornyot is, amit Szabók bástyája. Tehát Segesváron is történeti ilyen építkezések, ezek megerősítették a várat, például ilyen volt a Mészárosok bástyája, tehát a 17. század, 18. század elején kemény építkezések folytak, éppen azért, mert ez egy ilyen ütköző terület volt a törökök és az osztrákok között. A karlovici béke 1699-ben megerősítette az osztrákok hatalmát, és éppen ezért az osztrákok építkezéseket, erődépítkezéseket folytattak. Ezeknek a kezdeményezője Szavolyai Jenő herceg volt, megerősítették ugye a csíkszeredai várat is, a vöröstoronyi szorosba is építkeztek, gyulafehérvári, dévai, aradi, temesvári várakon is építkeztek, tehát a délvidéken, tehát a Balkán fele is erősítettek, így már készültek a törökök elleni újabb hadjáratra. Szavolyai Jenő herceg Erdélybe tábornokokat és hadiépítészeket hozott, ezek között itt volt Giovanni Morando Visconti, Johann Konrad Weiss hadmérnök, aki építkezett és terveket készített a gyulafehérvári nagyszebeni fogarasi vár a megerősítésére. Ezeknek egy részét meg is valósították, másrészt viszont nem épült meg, például a megyesi terveket csak részben valósították meg. Az osztrákok győzelmet arattak Zentánál és Pétervárnál, ennek következtében délre szorították a törököket, és ennek az volt a lényege, hogy a határvidéket, tehát Temesvárt, Belgrádot próbálták erődítésekkel ellátni, hogy a török visszatámadást az meg akadályozzák. Ezek a tervek és főleg a császári haditanácsnak az engedélyével készültek, és az építkezésekre a pénzalapokat ők utalták ki. Például a gyulafehérvárnak a felújítására 1715-ben kezdték ezt el, és 1738-ig tartott, és rengeteg munkaerőt igényeltek ezek az építkezések. Felhasználták a jobbágyik szolgáltatásokat, de a katonaságot is felhasználták, és velük is építkeztek és ásatták az árkokat a várak köré. Ezek a várak, ezek általában ilyen csillagformában épültek fel, és például a gyulafehérvár is csillagformára volt tervezve, és 7 nagy téglabástyát építettek. Ezeknek a nevét is Kapisztrán bástyának hívták, Szent Károly bástyának, Szent Mihály bástyának, Szent Háromság bástyának, majd Szent István bástya és Szavolyai Jenő bástya, tehát látható, hogy a kezdeményező hadmérnöknek is, vagy hadvezérnek is ajánlottak egy bástyát. Ezek a bástyák a várfalakhoz kapcsolódtak, körülbelül 10-12 méter magasak, és téglából épültek, tehát a gyulafehérvár is látható, hogy ilyen erődővel volt körülvéve, és ezeknek a falaknak a vastagsága körülbelül 2,5 méter volt az alapoknál, és a felső részén pedig a másfél méter körüli vastag téglafalak voltak. Kiépítették a kazamatákat, tűzőségi platformokat építettek a tetejére, a gyulafehérvári vár körül kialakítottak egy félhold alakú körtornyokat is, és átszázták ezek a bástyák falait, így megpróbálták, hogy ezeket a falakat fedezzék, és így védhetővé váltak. A keleti oldalon pedig egy lejtős terep révén, hogy itten szintkülönbség van, földhányást alakítottak ki, tehát ahol lehetett, a terepet is kihasználták. A várnak két bejárata volt, az egyik keleten, a másik pedig nyugaton, ezek védték a három kaput, és monumentális építkezések lettek ezek a kapuk itt, ezeket barokk stílusban építették meg, szobrokkal vannak díszítve, a főkapun például 6. Károly osztrák császárnak a lovas szobra is látható, tehát ezek a török elleni győzelemnek a jelképeivé váltak. Ezeket napjainkban is felújították, láthatóak, és a régi védőrendszernek a bástyái, bástyafalai, az árkok, ezek mind meglátogathatók. Abban az időben ezt a várat annyira újra megerősítették, hogy körülbelül 10 000 ember számára volt használható. Katonaságot tudtak ide telepíteni, és meg tudták szervezni a védelmet. A temesvári vár volt egy másik ilyen nagyon fontos építmény, ez rögtön a határvidéken szerepelt, és ennek is voltak ugye régi középkori erődítményei, ezeket is befoglalták az új építkezésekbe, ezeket az építkezéseket 1723-ban kezdték meg, Merci Claudius grófnak, a Bánát kormányzójának a vezetésével, és 1723-1765-ig építkeztek, 42 évig hatalmas falakat húztak, erődítményrendszert alakítottak ki, és ez rengeteg munkába és pénzbe került. Gyulafehérvártól eltérően itt egy szabálytalan bástyás erődítményt építettek, ezeknek a falai ugye csoportosították őket, és az volt az egyik probléma is, meg az előny is, hogy hát Temesvár egy lápos területen van, és ennek következtében ugye kanalizálták a területeket bizonyos helyre, a mocsaras vidékről a vizet lecsapolták, vagy pedig máshova éppen bevezették, tehát itt látható, hogy a terep adottságait is próbálták kihasználni. 7 közepes nagyságú tompaszögű bástyát építettek, ezek félkőben helyezkednek el a régi vár körül, és a bástyákat úgy helyezték el, ugye, hogy az árkok és a mocsarak együtt alakították ki a védelmi rendszert, megépítették a Kispalánk városnegyed körüli régi várnak a kiegészítését, és ezeket körtornyokkal, árkokkal meg fedett átjáró építették ki. Hatalmas területet foglalt el, ez körülbelül olyan 150 hektárnyit. Ezek az erődvonalak hatalmas munkát igényeltek. Ezek az erődítések, ezek ugye az árkok és ezzel a mocsaras területtel védelmi vonalat alakítottak ki. 4 védelmi vonalra rendelkezett Temesvár vára. Temesvár vára az 1848-as forradalomban játszott még utoljára nagy szerepet. Augusztus 9-én itt zajlott egy döntő csata, amiben Bem közben megkapta Kossuthtól a fővezéri címet, de hát a helyzet az, hogy a Bem itt támadásra vezényelte a sereget. Az elején Temesvár várát azt az osztrákok birtokolták, és ezt a magyar honvédség körülzárta, de megtörtént egy ilyen kitörési kísérlet, ezt a kitörési kísérletet vécsei csapatai visszaverték. Elindult egy támadás, amit a felmentő sereg ellen indítottak. Személyesen Bem akarta a csatába ugye, a fordulatot hozni, hogy a katonaságot, a honvédséget vezesse, viszont megtörtént, hogy mikor az első vonalba vágtatott, akkor leesett a rováról, akkor a csapatok megijedtek, és gyorsan visszavonulás indult. Pánik tört ki a csapatok közül, és ennek következtében a csata elvesztődött, és ezt a csatát Hajnaó, a felmentő sereg vezető, majd bevonult a 3,5 hónapos ostorzás alatt tartott Temesvár várába, és lényegében a magyar szabadságharc utolsó csatája az csúfos vereséggel végződött, és ezért úgy döntött Aradon a magyar haditanács augusztus 11-én, hogy a további véráldozatok elkerülése érdekében leteszik a fegyvert az orosz főerők előtt.
Keresztes úr, most az emlékeztető és a kiegészítések után, melyeket külön köszönünk önnek, jó lenne, ha beszélnénk Adakalé váráról, és nem utolsó sorban az osztrákok stratégiai erődítményeiről is.
Régebb is beszéltünk arról, hogy a várak megépítésénél használták a természeti viszonyokat, és például a Duna vonalát már a középkorban, Zsigmond korában a törökök ellen egy védvonal kialakítására használták, tehát ugyanez elmondható most a 18. század végén, 19. század elején, amikor ugyancsak a Duna megint egy ilyen határvonalá alakult, tehát a Magyar Királyság, jobban mondva, most már az Osztrák Császárság és a török birodalom között, és mindkét fél próbált előnyöket szerezni. Ennek következtében például Adakalé szigetére építettek egy várat. Ez az az első ausztriai kezdeményezésre épített erődítmény, és ezeknek a munkálatai azok már 1689-ben elkezdődtek, és ennek a szigetnek ugye kihasználták a rendkívül előnyös stratégiai helyzetét. Elkezdődtek az építkezések, mint mondtam, veteráni tábornoknak a vezetés, kiesésével, és ezzel azt is kijelentették az osztrákok, hogy a Duna urai leszünk, és ezzel a törököket innen állandóan felügyelet alatt tudják tartani. Elindultak az építkezések nagyobb iramban 1717 és 1718-as években. Savoyai Jenő volt megint, aki kezdeményezte ezeket az építkezéseket, de megint Merszi gróf volt az, aki vezette a munkálatokat. Elindították ezeket az építkezéseket, de 1737-ben a törökök lerohanták őket, és átvették a sziget feletti uralmat, tehát nagyon nagy szerepet játszott itt ezen a területen ez az építmény. A vár alkalmazkodott a telephez, és egy téglalap alakú, négy hegyes szögű, sarkokon elhelyezkedő bástyával fellegvárféle építményt alakítottak ki. A várat egy ellenvédő veszi körül, követi a bástyák vonalát, a déli és északi oldalon egy-egy bástya szög van, az északi oldalon árkokat is ástak, és harapófogószerűen alakították ki a fedezés és a falaknak a biztosítása érdekében ezeket a védelmi vonalakat. Kőfolyosos erődöv köti össze ezeket a védővonalakat, és ezeket Weiss tábornok tervezte, aki 1731-ben a gyulafehérvári és más eredítéseknek az építkezéseinél is közreműködött. A falakat téglából és faragott terméskőből építették meg, és ezeknek a magassága a tereptől függően 6 és 10 méter között váltakozik. A bástyákat és a vásfalakat az ilyen kazamatás folyosókkal tervezték, és itt kialakították kétszintes kazamatákat építettek. A földszinten nagy lőrések álltak a tüzérség rendelkezésére, és a felső részen pedig a könnyű tűzfegyvereket használták. A bejáratot köpilléreken nyugvó fahíd rendszerrel oldották meg, mozgó hidakat, felvonó hidakat alakítottak ki. 1736-ban Hamilton tábornok a szerb parton felépítette az Erzsébet erődöt, és így aztán védve volt, tehát kialakult a várnak a távvédelme. 1738-ban egy 3 hónapos ostrom után az osztrákok feladták a várat, tehát a törökök elfoglalták a szigetet, ők is kezdtek építkezni kisebb toldásokat a vár területén, főleg a várnak a kapuinál folytattak erődítési munkálatokat. Na most el kell mondanom azt, hogy tulajdonképpen ez az Adakalé-sziget a vaskapui vízi erőmű felépítése alkalmával ez víz alá került, de viszont a várnak a fontosságát és a hadászati jelentőséget mutatja azt, hogy áttelepítették, lebontották és áttelepítették egy másik szigetre, a Simián szigetre, tehát látogatható ez az építmény. A 18. század közepéig még építettek bástyákat a Dévai váron, a Vöröstoronyi szorosban. Déván például Steinwil tábornok 1713 és 1720-as években épített egy széles, nagy kétkapus rendszert, erődövet alakítottak ki a várnak a délnyugati részén, 3 kő és földteraszt építettek a tűzérség részére, megfigyelhető, hogy elsősorban a bástyás erődítményekre jellemző munkálatokat folytattak, tehát földhányásokat, sáncokat, palánkot építettek, ennek a várnak a fontosságát jelentik ezek az építkezések. A másik fontos átkelő hely volt például a Vöröstoronyi szoros, az Olt völgyében erődötet építettek 1739-ben, fejeződött be ennek az építkezés, 4 kisebb bástya épült, és egy tornyot is építettek, csillag alakú árok vette ezt körül, és ugyanebben az időszakban épült egy ilyen bástyás rendszerű erőd az Olt szorosnak a másik oldalán, Römnikó völgye mellett, és az osztrákok építették. Tehát a 18. században számos erődítményt terveztek, Giovanni Morando Visconti dolgozott nagy szabású terveket készített 1699-ben, például Szeben bástyás megerősítésére, ezek fellegvárat is alakítottak ki, ugyancsak Visconti 1706-ban tervez egy másik erődítményt Medgyes részére is, itt is is kialakítottak olyan bástyákat és olyan falakat, amit részben megépítettek, és ebben az időszakban ezek az erdélyi bástyás várok eléggé nagy területet foglaltak el, és ezek például Nagy Szeben vagy pedig Gyulafehérvár esetében elmondható, hogy hatalmas területeket foglaltak magukba, mint ahogy mondtam, Temesvár is egy hatalmas területre terjedt szét, tehát ezeket az építményeket mind erősebbre és mind pedig több ember katona elszállásolására alakították ki. Tehát ezeket az épületeket általában téglából és terméskőből építették meg, földhányásokkal, erődített vonalakkal vették körül, amelyekre kialakítottak védő fedett utakat, ahol a tüzérséget mozgatni lehetett. Ezek a 18. századi erődítések, és amelyek 19. század elejére is áttértek, már egy új haditechnika és egy új stratégiának az előkészítésén lőárkos háborúra készülöttek, tehát ilyen hadi erődítményeknek a korszaka már kezd leáldozni.
A várak Erdélyben folytatásaképpen legyen most szó arról, hogy miként és hol alakult Aradvára.
Aradvára megint egy határterületen alakult ki, és Aradvára az erőd az a Maros folyóbanak a bal partján terül el. Ennek egy szűk kanyarulatában fekszik, és feladata Erdély és Magyarország közötti útvonalnak, a Maros völgyének az ellenőrzése volt. A vár először II. Béla 1132 körüli oklevelében szerepel, és Castro Orodiensis néven jelenik meg. Az orodi várispánság pedig 1216-ban említik, és először Orod városát és várát 1241-ben és 1285-ben a tatárok elpusztították, de a város az újraépült. 1332 és 37 évi pápai tized jegyzékben nem szerepel, de 1388-ban, mint mezőváros újra megjelenik. Majd 1392-ben Forum Orodiense néven említik az iratok. A törökök elől menekülők az elpusztult Orodtól nyugatra a Maros partján a mai Arad területére telepedtek le. Egy 1452-ben kelt oklevél már említi Aradot és a templomát. 1514-ben játszik itt megint szerepet, amikor Dózsa György lázadó keresztesei foglalták el. A régi Orod várát a törökök 1551-ben elfoglalták és lerombolták. Helyette a Maros partján 1552 és 54 között megkezdték egy palánkvár építését. Bél Mátyás szerint Ó Aradot a törökök tették át ide, hogy akadályul szolgáljon a Temesvárt háborgató keresztények ellen. Tehát 1555-ben Orod városa véglegesen elpusztult, és 1595-ben Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem szárta meg ezt a területet, és 1598-ban az üresen hagyott várat a törökök elfoglalták. 1614-ben Bethlen Gábor kezére került, de két év után visszaadta a törököknek. 1686-ban Buda elfoglalása után Merszi gróf, császári tábornok is újra elfoglalta, de őrizet nélkül hagyta, mert a törökök után eredt, de ennek következtében, hogy őrizet nélkül maradt a vár, a törökök újra megszállták. 1688-ban Lipának Karafa tábornok által történt elfoglalása után került újra császári birtokba Aradvára, aztán 1699-ben a karlócai béke után szervezték meg a marosi határőrvidéket, és akkor kijavították az aradi várat, ide szerb katonaságot raktak be. A kurucok 1707-ben ostromolták, de nem tudták bevenni, aztán 1726-ban Reinhard modenai herceg kapta meg, de 1740-ben elvették tőle. Harmadik Károly császár már 1732-ben itt egy új várat akart építeni, de ez csak Mária Terézia idejében történt meg. 1740 és 1780 között uralkodott ugye Mária Terézia, és a várat aztán 1763-tól 1783-ig építették. Aradvára egy nagyon fontos szerepet játszott ezen a területen.
Keresztes úr, milyen volt az aradi vár védelmi rendszere?
A 18. századi várépítészete az alapvetően ugye Vobannak az elvei alapján történt, itten a védelmi rendszert azt a bástyákra alapozták, és ezeken a bástyákon nagy számban helyeztek el lövegeket, ezek a védőművek aktív szerepet töltöttek be, mert így távol tudták tartani a falaktól az ellenséget és az ellenség tüzérségét főleg, másrészt pedig ezek a védőművek oda tűzükkel lehetőséget teremtettek a várfalak előtti területeknek a fedezésére, és ezek a védőművek, ezek a bástyák ilyen szögletes formában lehetővé tették a várnak az előterét és a védését, és lényegében kizárták a holt tér létezését ezeknek a várfalaknak a védésénél. A bástyás rendszerek azonban már a 17. század során nagy változáson mentek át. Felépített falrendszer minden egyes része nyitott ollóként nézett az ellenség felé, és az új rendszert azt ilyen harapófogó rendszernek nevezzük. Ennek az volt a lényege, hogy a fővédelmi alak ilyen szakaszokra oszlottak, és a bástya oldalakként működtek, tehát ezek állandóan az ellenség felé fordulást és a bástya falak a védelmét biztosították. A lövegek, amit itt felállítottak, azok fedezték a szomszédos falszakaszokat, és annak következtében, hogy egymással szemben álltak, és megtört vonalban voltak, ezért tűzösszpontosítási lehetőséget is jelentettek. Ferdinánd Filip Harsh mérnök vezérkari tábornok volt az, aki kidolgozta az alapelveket, amit felhasználtak az aradi várnak az építésénél. Fedezeti rendszereket alakított ki a támadó ellenség felé, és a lehető legtöbb löveg elhelyezését próbálták biztosítani. Mivel az arabra ez elvileg nem zárta ki, hogy a falakon álló lövegeket rikosé lövésekkel oldal irányban lőjék, Harsh ennek akadályozására külső védőműveket tervezett, és ez a rikosé lövés ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen nem egyenesen a falakra irányították a lövést, hanem a fal előtti területre, ahol a vársíkról felpattant a löveg, és így átugrott, tulajdonképpen átrepülte a védő falat, és így jutott be a várnak a területére. Törekedtek arra, hogy a falakon álló lövegek mellett a falak mögött is, vagyis a lőrésekkel rendelkező kazamatákba is nagyobb számban helyezzenek el ágyukat. A tábornok a kazamaták kialakításával rengeteg ágyút és katonaságot helyezett el. Megfogalmazták azt, hogy a védőművek közötti közlekedés biztosítva kell legyen, és ennek következtében fedett árkokat alakítottak ki, és ezek a fedett árkok biztosították a katonaságnak, tehát a védelmet biztosító katonaságnak a mozgatását és a gyors összpontosítását. 1763-tól 20 éven keresztül épült ez a maga korában rendkívül korszerűnek számító erődítmény. A vár az szabályos hatszög alaprajzú, oldalai befele törnek, egy-egy oldalának a hossza az körülbelül 530 méter, és ennek következtében aztán a várnak a kerülete is több mint 3 kilométer, és az elfoglalt területe az is hatalmas, tehát egy maros által körülvett szigetecske forma alakult ki, és lövegállásokat emeltek, és védvonalakat alakítottak ki, tehát a falszakaszok magassága váltakozó annak megfelelően, hogy az előtte lévő árkokat hogy tudták kialakítani, és hogy tudták ezeket a kazamatákat megépíteni. A kazamatákban körülbelül 600 katonát tudtak elhelyezni, mint mondtam, 6 ilyen kazamata rendszer alakult ki, tehát 3600 katonát tudtak elhelyezni a várnak a védelmére, és hatalmas védőrendszerben a lőrésekkel látták el ezeket a kazamatákat, meg a felső vonalakban a kézi fegyvereket használtak, így ezekből a kiszögelésekből tudták védeni a várfalakat. Ezekkel a leghatásosabban tudták védni a kurtinákat, tehát ezeket a várfalakat. Egyrészt ezeket ilyen a védőműveket, amit kialakítottak, ezeket olyan kofferként használták, tehát átmeneti rendszerként használták, és ebbe helyeztek el lövegeket a támadó tüzérséggel szemben, és ezekkel a támadó tüzérséggel szembeni tüzérséget a falaknak a védelmére is tudták használni, így ez égként vonultak ezek az ellenséggel szembe a területen, és ezzel nagy riadalmat és veszteséget tudtak okozni a támadó katonaságnak. Az volt a lényeg, és azért tolták ezeket a védővonalakat így előre, hogy minél távolabb tudják tartani az ellenséget ugye a falaktól, és ezeket, hogy így tudják az aláaknázásától megoldani, vagy megvédeni ezeket a falakat. A külső védőműveket sáncrendszer is vette körül, ezeket akkor úgy nevezték, hogy envelop, tehát ez így körülfogta az egész erődítési rendszert, és ez egy ilyen összefüggő védelmi vonalat alakított ki, és itt tulajdonképpen tudták védeni a lövegek a várnak az előterületét, az előterét, úgy nehéz tüzérséggel, tehát ágyukkal, mint a katonaságnak a kézi fegyvereivel lehetett védekezni. A védelmi rendszer nagyon erős lehetett, éppen azért, mert itt volt a Maros folyó, ezt a védelmi rendszert vízzel is elárasztató árkok is védték, és így ezért nagyon keskeny terület maradt, ahol, és nagyon keskeny hely maradt, ahol lehetett támadni, éppen ezért a védelem nagyon hatásosan tudott az ellenség betörése ellen védekezni, és ütegállásokat tudtak kialakítani, tehát ezek az ágyúállások, amiket ki építettek, ezek úgy a területet, mint a védelmi vonalakat tudták védeni, és távol tudták tartani az ellenséget a falakt. Ez azért is lényeges volt, mert, mint mondtam, meg tudták óvni a falak alá aknázását, és így az ellenségnek azt a kísérletét, hogy berobbantsa ezeket a falakat, és így közelebb kerüljön a belső védővonalakhoz. Arad szempontjából ezek az árkok, amiket ugye, mint mondtam, vízzel árasztottak el, ezeknek a mélysége változott, és közvetlenül a várfalak előtt is megépítettek ilyeneket. Több rendszeres védővonalat alakítottak ki, koffereknek nevezték, és föld alatti folyosokon keresztül lehetett közlekedni ezekben a védővonalakban. A védőknek a közlekedését azt úgy oldották meg, hogy ezekre a védművekre lépcsős rendszerre lehetett feljutni, így ezeket a falakat, mint mondtam, ezeket a védőutakat, ezeket fették, így rejtve maradtak a támadók elől, és kialakították a vársíkot, tehát ezt a szakkifejezéssel mondják a glácist, és ez volt az az ellenlejtő, amit kialakítottak a várfalakon kívül, tehát lényegében ezek fették a falakat látás szempontjából, és így az ellenség nem is tudta, hogy milyen területeket vagy milyen falakat kéne ostromolja. Arad az egyik legfejlettebb és legerősebb várnak számított, és abban a korban ez nagyon előkelő helyet foglalt el a várak között. Rengeteg hely volt a lövegeknek a felállítására, nagy űrmértékű várvédő lövegeket is használtak, 12-18-24 fontos vaságyukat, amelyek körülbelül 2000-2400 lépésig lőhettek hatásos tűzzel. Ezeket a falak mögött és a falszakaszok mögött állították fel. Várvédő mozsarakat is használtak, ezek olyan 30-60 fontosak voltak, és körülbelül 1500 lépési lőtávolsággal rendelkeztek, tehát ezek a mozsarak azok bombákat lőttek az ágyukkal ellentétben, és ezek főleg az ellenség távoltartására használták őket. Az ágyuk azok vasgolyót használtak, és gránátokat lőttek, ugye a mozsarak azok bombát, külső védművekre ilyen kisebb őrmértékű lövedékeket, 6 fontos ágyukat és 7 fontos tarackokat helyeztek el, tehát ezek körülbelül 1000-1400 lépés távolságot fettek. A aradi várnak a védelmi rendszere fokozatos rendszerrel volt ellátva, tehát a legtávolabbról a 2400 métertől egészen az 1000 méterig hatalmas tűzerő alatt tudták tartani a támadó ellenséget. A harctábornok tervei szerint építették meg ezt az aradi várat. Ő úgy számított, hogy az arad várába körülbelül 296 löveget lehetett felállítani, amely ugye a támadó fél ostromtűzérségével akármikor felvette a harcot, lévén, hogy nagyon jó volt a földrajzi elhelyezés, ezért a támadási felületek azok, vagy támadási helyek azok nagyon leszűkültek a támadó uradó számára, akik nem tudtak felvonultatni nagy erőket a várnak a támadására, pontosan azért, mert a körülvevő Maros vize, vagy a Maros árka az meggátolta ebben őket. Ez a vár tulajdonképpen egy ilyen hadmérnöki mestermunkának számított, és éppen ezért a várnak a birtoklása mindig nagyon fontos volt, de 1849-ben Magyar Hódvédsereg csak több mint 6 hónapi ostrom alatt tudta ezt idézőjelbe a várat bevenni, tulajdonképpen nem harcászatilag vették be, hanem az álló ostrom következtében a készletek teljesen kimerültek, és ezért az osztrák katonaság végül is kénytelen volt feladni a várat. A vár hadászatilag megállta a helyet, de nem volt felkészülve arra, hogy ilyen hosszú ostromot is kiálljon, tehát végül is a várat az Vécsei Károly honvédtábornok vette birtokába.
Mi történt az aradi várban a szabadságharc elbukása után?
Az aradi várat 6 hónapi ostrom után, véres ostrom után 1849. júniusában sikerült átvenni, amikor a császáriak kivonultak belőle, de hát ugye a szabadságharc az rövid időn belül, mint a Temesvárnál beszámoltam, az letette a fegyvert az orosz katonaság előtt, és akkor a szabadságharc bukása után itt tartották fogva a 13 magyar tábornokot, és 1849. október 6-án Hajnau táborszern nagy által megerősített ítélet után kivégezték. Egy szemtanúnak, Krujánszki Eusztádnak, a Minorita szerzetesnek, a Minorita tanárnak a szövegéből idéznék, ahol ő leírja, hogy a 4 golyóra ítélt tábornokot, úgy mint Kis Ernőt, Schweider Józsefet, Lázár Vilmost és Dezsőfi Arisztidet a sáncok között agyonlövettek fél óra után az új arat fele vonuló térségben, hol 9 fal felállítva jelenti a Golgotát, felolvasták még egyszer az ítéletet, és elkezdték a végrehajtást. Pöltenberg Ernő volt az első, Kit Török Ignác, ezt Lachner György, Nézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen, Westenburg Károly gróf, Aulik Lajos, Damjanics János és gróf Vécsei Károly követett. Majd október 25-én Kazinczy Lajos honvédtábornokot és utolsó aradi vértanúnak 1850. január 31-én felakasztották Hauk Lajos areszedet is. Tehát itt látható, hogy milyen szörnyű megtorlásban volt része a szabadságharcot elvesztett honvédseregnek. Még arad szempontjából annyira szeretnék beszámolni, hogy ugye itt Zala György 1890-ben készült remek műve, a szabadságszobrot állították fel. Ezt a szabadságszobrot ugye 2004. április 25-én újra felállították a Tűzoltó téren. Ugye a 13 aradi vértanúnak az emlékszobra ez, és ezt a pályázatot eredetileg Huszár Adolf nyerte meg, de az ő halála után Zala György átdolgozta a szobor mintát, és a talapzatot pedig Sikedanc Albert tervezte, és felállították a szobrot 1890. október 6-án. Ez a szobor a kezében Tölgy és Babér koszorút tartó nő alak Hungária táblázója, valamint a lábai alatt az ébredő szabadságot, a harckészséget, az áldozatkészséget és a haldokló harcost láthatjuk. A szobor talapzatán pedig körben a 13 aradi vértanú bronzba öntött arcképe látható, akiknek tiszteletére már 1867-ben egy obeliszket is állítottak itt az aradi sáncokba.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Beszámoltunk olyan erődítésekről, amik a 18. század végén és a 19. század elején készültek el. Itt hatalmas területet elfoglaló erődítményekről van szó, mint meséltem, Temesvárvára is hatalmas területet foglalt el, Aradvára szintén, mint mondtam, ez egy ilyen hadászati remekműnek számított abban az időben, és ezt a aradi, meg temesvári erődöket tulajdonképpen az osztrákok, a törökök ellen emelték, de lényegében ezek az erődök már nem a törökök elleni harcban számítottak, mert a határvonal, a határvidék az a Donán délre helyezkedett el, és ilyen-olyan békeszerződések azok már biztosították ezt a határvonalat. Ezek a várak, például Temesvár is és Arad is nagyon fontos szerepet játszottak, ugye a magyar 1848 1849-es forradalomban Vécsei tábornoknak a szava szerint a tulajdonképpeni szabadságharc a temesvári csatában veszett el, és a temesvári vereség után döntött úgy a haditanács, hogy a magyar szabadságharc serege leteszi Világosnál a fegyvert. Az aradi vár, amelyik olyan fontos szerepet játszott, és katonailag olyan hatalmas területet és erőt képviselt, végül is a honvédség a szabadságharc kezére került, de ez már az utolsó fellobbanás volt, mert végül is a fegyverletétel, a véráldozatok elkerülése véget történt meg. Annak következtében, hogy elveszett a szabadságharc, hát a szabadságharc tábornokait itt végezték ki. A jövőheti műsorban pedig szeretnék beszámolni egy, mondhatni úgy, ideális város, ideális védmű, ideális erőt kialakításáról, Pálma Nová városáról lenne szó, ami egy katonailag és városrendészeti szempontból egy fontos próbálkozásnak számított, ami azt jelentette volna, hogy úgy városvédelem szempontjából, mint városszervezés szempontjából egy adott pillanatban 17.-18. Században a hadmérnökök és a várostervezők úgy képzelték el, hogy ki lehet alakítani egy ilyen ideális várost, ami úgy katonailag, mint társadalmilag egy ideális életkörülményt teremtene.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm én is a meghívást, és remélem, hogy most már olyannyira közel kerültünk a történelem szempontjából a hadászat és a katonai védelem, meg a katonai támadás technika stratégia szempontjából, hogy ezeket már az emberek általában ismerik.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.